Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Gici Gergely van itt a stúdióban, az Agrár Marketing Centrum ügyvezető helyettese. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok!
A fókuszban a sertéságazat helyzete, ugye 2026-ban. A pozitív eredmény, ugye 10%-kal nőtt a kocaállomány, tavaly 4,7 millió sertés vágására került sor, ez képes fedezni a teljes hazai ellátást, ez is nagyon fontos. Az import az kb. 500 ezer darabos, erős exportpiacaink vannak, a Balkán, ugye Románia, Szerbia, tehát ezek meg megvannak, és ezek jól működnek.
Abszolút, hát az importban és az exportban is európai partnerekkel dolgozunk. Az export elsősorban Románia, balkáni országok, Szlovákia, Horvátország irányába megy, az import pedig német, lengyel, dán, spanyol vonalról jön be.
És akkor jöjjön Kína. Kínából fúj a szél, ugye a válság egyik oka, egyik összetevője az a vámháború?
Hát a mostani felvásárlási ár bezuhanásnak egyértelműen a Kínával folytatott vámháború az oka, igen. Ez úgy néz ki, hogy szemületes példa az összetett és globalizált világgazdaságra az, hogy egy kínai autógyártási anomália, az hogy függ össze a nyírségi tanyavilágban leledző néhány tíz darab sertést tartó gazdának a jövedelmezőségi helyzetével. A helyzet az az, hogy ugye mivel kezdődött ez az egész? Az Európai Unió részt kíván venni az elektromos autógyártás piacán, ugyanakkor drágán termel, hiszen az input anyagok drágák, a versenyképessége ezért világszinten rossz, és a kínai nyomásnak, akik sokszor 30-40%-kal olcsóban állítják el ugyanazt a minőséget az autó, ugye autók tekintetében nem tudja fölvenni az árversenyt, és a nagy kínai nyomásnak egy vám kivetésével, a kínai elektromos autókra vonatkozó vám kivetésével akart megállt szabni. Ezt meg is lehet tenni, csak hát a mai világban ez úgy néz ki, hogy amilyen a fogadjisten, vagy amilyen az agyonisten, olyan a fogadjisten.
Gyorsan jönnek a pofonok.
Tehát gyorsan jön a viszontvám, és a viszontvámok pedig oda érkeztek, ahol talán a legjobban fáj. Ezek pedig agrárgazdasági termékek vonatkozásában, állati eredetű termékek, tejtermékek, egyes húsok, brandik például. És ugye a tejipari válságot is ez okozza jelen pillanatban, nem Magyarországon, nem idehaza, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, és a sertésben is ugyanez ez a helyzet, hogy ez nem egy magyar jelenség, hanem egy európai jelenség, hiszen ezek a vámok azt jelentik, hogy egyik napról a másikra 61-néhány%-kal drágább lenne egy kereskedőnek bevinni a terméket és polcra tenni Kínában, nyilván versenyképtelenné téve ezt, tehát a kereskedők ilyen áron nem viszik Kínába, és az a megtermelt, értsük, több millió tonna egyébként eredetileg Kínába szánt európai sertéshús, főleg Spanyolországból, Németországból, az itt marad egyik napról beragad. Másikra beragad, és egy olyan túlkínálatot eredményez az európai piacon, ami azonnal bedönti a felvásárlási árakat, mindenhol dugig vannak a raktárak, tele vannak a feldolgozók, a teiparban is és a sertés szektorban is áruval, és hát egészen odáig jutunk, hogy egy 750 forintos egyébként a tenyésztőknek jövedelmező felvásárlási ártól le tudunk zuhanni egy kilónként 200 forintos veszteséget okozó felvásárlási árig, és ki tudja, hol a vége. Tehát ennek a lufinak, ennek a buboréknak kell leeresztenie ahhoz, hogy aztán újra rendeződjenek a piaci viszonyok, és a termelők megkapják azt az árat, amit megérdemelnek.
Hát igen, csak most gondolkoztam, hogy a bor is beragadt már, és nem lett sokkal olcsóbb a boltokban. A tejtermék is beragadt, ahogy ön mondja, a trapista sajt ugyanúgy 2200 forint nagyjából egy kiló a legolcsóbb áruházban. És hát a sertéshús sem lett lényegesen olcsó. Én nem látom ezt a piaci tendenciát, mert ha már a tudatosság, hogy én mit veszek le a polcról most éppen egy magyart, vagy egy külföldit, vagy egy csirkét, vagy egy sertést, az ár is meghatározó. És ha én azt látnám, hogy most 30%-kal olcsóbb a karaj, lehet, hogy nincs igazam, pedig naponta járok boltba, mondja, ha nem. Szóval, mintha én ezt nem érzékelném, ezt a nagy beragadást, meg áresést.
Hát valamivel azért olcsóbb, ugyanakkor a kiskereskedelem szerepét ebben nem lehet kikerülni, és azt sem lehet kikerülni, hogy ebben a szektorban azért 90% fölött van a külföldi tulajdoni arány, és ez nagyon fájó a teljes magyar értékláncnak, hogy a végén, amikor a termék a polcra kerül és a fogyasztóhoz kerül, ott nincs egy érdemi magyar tulajdoni hányad, mert sokkal jobban lehetne érvényesíteni a magyar szempontokat, és sokkal inkább lehetne a fogyasztókat a magyar termékek felé terelni, főleg egy olyan környezetben, amikor egy nagyon árérzékeny helyzet van, nem csak Magyarországon, egyébként egész Európában, tehát jóval árérzékenyebb lett az európai fogyasztó az általános inflációs helyzetet követően. Úgyhogy igen, óvatosan fogalmazunk akkor, amikor azt mondjuk, hogy hogy vegyünk több sertéshúst, meg óvatosan kell fogalmazni akkor is, amikor azt mondjuk, hogy vegyük a magyart, akkor is, hogyha adott esetben néhány hétig, hónapig akár dömpingszerű és olcsóbb importtal kell, hogy versenyezzen a magyar termék, de akkor is a termékpálya egyes szakaszai, egyes szereplői, azok kölcsönös egymásra utaltságban és kölcsönös függésben élnek együtt egymással. Értem az alatt, hogy a tenyésztő, a feldolgozó, a kereskedő és a fogyasztó az év 365 napjában együtt kell, hogy lélegezzenek, együtt kell, hogy éljenek, és amikor az egyik szereplő a saját profitját hajtva, a korábbi megállapodásokat vagy státuszkót felrúgva, mondjuk néhány 10 forinttal olcsóbb importterméket rak a polcra, és ezt kínálja a fogyasztóknak, akkor azért ez azt gondolom, hogy probléma a hosszú távú fenntarthatóság és a magyar termelő és feldolgozó szektor túlélése és jövedelmezősége szempontjából ez nyilván nem jó.
Most a kisebbek vannak bajban, akiknek 50-80 sertése kocája van, mert nyilván a takarmány, az energia, a munkaerő az mind drágább lett, látszik, kiszámíthatatlanul drágább. Felvásárlása ez majdnem a felére csökken. Akkor most talán a kisebbek, akiknek nincs cash flow lehetőségük, nincs pénzük, amit elégessenek,
persze, ők vannak nagyobb bajban. Mindig a kisebbeket érinti a legjobban. Ők azok, akiknek a fajlagos költségei magasabbak, ők azok, akiknek a likviditási helyzete, vagy a banki kapcsolatai, banki lehetőségei, azok nem olyan erősek, de attól függetlenül mindenkit ugyanúgy érint a szektorban, hiszen a 400 forint az 400 forint mindenkinek, de fajlagosan jobban fáj persze a kicsiknek.
Mi lehet a megoldás, vagy mi lehet a segítség azon túl, hogy az ember keresse a magyar árut, és ha lehetséges és lehetősége van rá, akkor magyar árut vásároljon. És most vásároljon, hanem egy picit több sertést, hogyha arra gondol, hogy ez egy közösség itt Magyarországon, és nem mindegy, hogy az a gazda, az a telep megmarad-e, fizet-e adót, ad-e munkát másoknak, falu megtartó ereje, sok minden szóba kerülhet. De milyen lehetőségek vannak?
Igen, hát azért is fájó ez a mostani helyzet, mert nagyon nagy szükségük lenne minden forintra ezeknek a telepeknek, hiszen mindeközben zajlik egy soha nem látott modernizációs fejlesztési hullám, nem csak ebben a szektorban, hanem az egész élelmiszeriparban. Ugye ennek a gyökere az abban keresendő, hogy Magyarország kormánya erre az aktuális ciklusra vonatkozó vidékfejlesztési keretet, a KAP stratégiai terv 2-es pillérének a keretét 2900 milliárd forintra emelte. Ezt úgy történt, hogy a tagállami őrész 80%-os lett, tehát ez azt jelenti, hogy 5 kifizetett forintból 4 az magyar tagállami forrás és 1 európai uniós. Egyébként semmilyen más operatív programban nincs 80%-os tagállami önrész, és egyik Európai Uniós ország sem vállalt 80%-os önrészt a vidékfejlesztési programjában. Tehát látszik, hogy Magyarországnak...
Az akarat megvan.
Látszik, hogy Magyarországnak ez egy prioritás. A vidékfejlesztése és a feldolgozóipar fejlesztése az egy kifejezett prioritás Magyarországon, és ebből kiveszi az élelmiszeripar is a maga részét, 7-800 milliárd forint közötti fejlesztési forrással. Én emlékszem, hogy amikor 1-2 évvel ezelőtt szakmai konferenciákon a szereplőkkel arról beszélgettünk, hogy vajon ezt a soha nem látott forrást, ezt majd képes lesz-e felszívni az ágazat, akkor ott azért elhangoztak szkeptikus hangok is. Hát már ez kiderült, hogy ez alaptalan volt, hiszen az első két kiírt élelmiszeripari feldolgozóipari pályázatra összességében a 200 milliárdos keretre több mint 800 milliárdos igény érkezett be. Ez azt jelenti, hogy már csak ez a két pályázat is le tudta volna fedni a teljes ciklusra vonatkozó feldolgozóipari forrás mennyiséget. Ez azt mutatja, hogy a magyar élelmiszeripar él. Azt nem mondom, hogy virul, de virulni akar. Előre menekül, látja maga előtt a lehetőséget, tudja azt, hogy beruházni kell, hogy innoválni kell, hogy hatékonyságot kell növelni, üzemméretet kell optimalizálni, modernizálni és automatizálni kell, és exportpiacokat kell fejleszteni. És ez a sertés szektorban is így van, elérhetőek azok a pályázati források, amelyek akár az állatjólétet, akár a telepek korszerűsítését, bővítését, új telepek létrehozását célozzák, tehát el tudjuk mondani, hogy egy olyan időszakban vagyunk, amikor a magyar mezőgazdaság és a ma ráépülő feldolgozóipar megújul, és az évtized végére egy egészen más vidéki valóság köszönt ránk, mint amit néhány éve tapasztalhatunk. Az első fejlesztések már zajlanak, sőt van, amit át is adtak, úgyhogy a szemünk előtt újul meg a magyar vidék és a magyar feldolgozóipar, és azt gondolom, hogy az évtized végére egy sokkal hatékonyabban, sokkal professzionálisabban, optimalizált üzemméretek mellett termelő és nemzetközileg is versenyképesebb szektor lesz majd.
A sejtéseknek ugyanaz várható, mint ami a baromfinál az állatjólét tekintetében? Mert ott már megszoktuk, meg megtanultuk ugye a különféle tartási lehetőségeket, hogy mi mit jelent, hogy egy tojás esetében, hogy az mondjuk mi lehet a különbözőség, vagy az állat húsának a vonatkozásában mi lehet a különbség. Most ez ugyanígy ezek az állatjóléti beruházások a sertéstelepeket is elérték, és elérik, gondolom.
Minden állattartó telepen rendelkezésre állnak ezek az állatjóléti támogatások. Ez azt jelenti, hogy jobb körülmények között stresszmentesebben, szabadabban tudjuk tartani az állatokat, és ennek nyilván a hús minőségében, meg a termékek minőségében megtalálható lesz a hatása.
Nőtt az állatlétszám, javul az állatjólét, akkor ez tulajdonképpen így leszögezhető. Ugye? Mi kell még a feldolgozóipar erősödése, a különféle termékek áramvonalasítás, eszembe jut például a mangalica. Ugye, már a Lightcar-ajt említettem az előbb, akkor például a mangalica is egy ilyen dolog. Tehát ilyen kitörési pontoknak a megtalálása, megkeresése?
Szerintem a kitörési pontok kellnek, a mangalicáról érdemes majd beszélnünk. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy ma már a versenyképesség az abszolút nemzetközi értelemben értendő és mérhető, hogy mindenki értse, ahhoz, hogy valaki magyar piacon versenyképes legyen, ahhoz már nemzetközi piacon is versenyképesnek kell lenni, hiszen az Európai Unióban szabad piac van, itt versenyezni kell a némettel, a dánnal, a hollandal, a spanyolal, a franciával. Egyébként is az export lesz az a kiugrási lehetőség a magyar élelmiszeripar, élelmiszergazdaság előtt, ami kihúzhatja majd a jelenlegi helyzetből. És akkor mangalica, ugye, itt említésre került, ez sokunk számára egy nagyon kedves téma, hiszen egy kuriózumról, egy prémium minőségű húsról beszélünk, és a magyar gasztronómia egyik csúcsáról beszélünk, ami ráadásul most már világhírű séfek kezében is ott van, a világ legjobb éttermeiben, Távol-Kelet számos országában például, Japánban, Dél-Koreában, vagy akár Kínában. Ugye mangalica, kanyarodjunk vissza ennek az eredetére, hiszen ezt is talán kevesen tudják, hogy egy Milos nevű szerb fejedelem ajándékozott József nádorunknak az ő nagyszalontai birtokára néhány sumadia típusú sertést, és aztán ezen a nagyszalontai birtokon bakonyi és szalontai sertésekkel keresztezték a sumadiát, és aztán ebből jött létre a mai magyar mangalicának az őse, ugye ez a jól ismert zömök, göndörszőr,
szörös,
zsíros állat.
Márványos susú.
Márványos susú, így van. Aminek igazából az adta akkoriban a jelentőségét, hogy a testtömegének több mint 40% a zsír. És ugye a zsírnak akkoriban a tartósításban volt kifejezetten erős szerepe, hiszen a műtőszekrények fagyasztók még nem álltak rendelkezésre abban az időben, tehát zsírban tartósították a húst, és ezért volt különösen értékes az, hogy a mangalica ennyi zsírt növeszte bőre alatt. És aztán a 20. század közepén, amikor az elektromosság már annyira elterjedt, hogy általánossá lettek a hűtő és fagyasztó berendezések, akkor egyik pontról a másikra a mangalica jelentősége is bezuhant, és a 90-es évek elejére odáig jutottunk, hogy majdnem eltűnt a magyar tenyésztésből ez az értékes állat, és aztán egy tenyésztői összefogással az utolsó darabokat összekapkodva bizonyos magyar portákról indult el az a tenyésztési folyamat, aminek eredményeképpen ma már azért több tízezer mangalica futkározik az országban, hál' Istennek. Át sikerült fordítani azt is, hogy a zsírhaszonból a prémium hús felé tudtunk elmozdulni, tehát most már nem a zsírja miatt értékes, bár amiatt is, rengeteg omega-3, omega-6 zsírsavat, antioxidáns, stb. Tartalmaz, de alapvetően a húsának a márványozottsága, az ebből fakadó pikáns, semmi máshoz nem hasonlítható ízvilága az, ami ezt különlegessé teszi, és sikerül emellé felépíteni azokat az exportpiacokat, azokat a gasztronómiai piacokat is, akár például Japánban, Dél-Koreában, Távol-Kelet más országaiban, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezt arra a prémium polcra fel tudjuk tenni, amit megérdemel.
Zárásképpen, ha jól értem a szavait, akkor ha most nem erős a belföldi kereslet, és nem tudatos a belföldi kereslet, az ágazat szempontjából nagyon rossz következményeket vetíthet előre.
Fogalmaznám meg, hogy kölcsönös érdeke a termékpár minden szereplőjének az, hogy segítsük egymást a nehéz helyzetekben is. Jelen pillanatban a magyar fogyasztó hozzá tud segíteni a magyar sertéstartóknak, hogyha keresi, vásárolja és fogyasztja a magyar sertéshúst és abból készülő termékeket, készítményeket, már csak azért is, mert minden másnál minőségibb, frissebb és jobb beltartalmi értékekkel táplálja a szervezetét, úgyhogy ez egy kölcsönösen előnyös együttműködés, és hosszú távra ez az, ami kihúzhatja a sertésszektort a problémából.
Gici Gergely, az Agrár Marketing Centrum ügyvezető helyettese. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
Köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatók, ez volt a pénteki monitor délután. Legközelebb hétfőn 4 órakor rádiózhatunk majd együtt. Már a jó utat, jó pihenést, és persze jó hétvégét. Viszont